Üdvözlöm a hallgatókat, kezdődik a Barangoló, a felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető kollégám Exterde Tibor, önök a szerkesztőt Gál Ildikót hallják. A mai műsorból kiderül, hogy mi köze van Bóinak Napóleonhoz. Beszélünk a Batthyány Montenuvo családról, Bói kastélyukról és mauzóleumukról, majd pedig egy igazán különleges lovas programot, a Fedeles Lovas Világkupát ajánljuk a figyelmükbe. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Jó napot kívánok a Barangoló hallgatóinak, én Exterde Tibor vagyok, és a stúdióban itt van ifjú György is. Szervusz Gyuri, bocsáss meg, és én is egy bocsánatkéréssel szeretném kezdeni, pontosabban csak én, mert egy korábbi adásunkban megalapozatlanul állítottam azt, hogy a macskások között sok úgynevezett lököt van. Erre te az adásban ott mindjárt reagáltál azzal, hogy ez nem igaz, de egy hallgatónk is reagált rá. Tévedésemet beismerem, nincsenek lököttek a macskások között. Szervusz Gyuri, akkor kezdjük a mostani túraajánlattal. Bój az útirány. Én Bójról annyit tudok, hogy ez egy nagy mezőgazdasági terület, de az én tudásom itt kiismerül.
Szervusz Tibor, jó napot kívánok! Köszönöm a macskások nevében a bocsánatkérést. Én azt a rövid címet találtam ki magamnak ez a Bói kiránduláshoz, hogy mi köze van Bójnak Napóleonhoz.
Itt első hallásra semmi.
Haha. Az érdekes az, hogy ugye hát Napóleon halála után a felesége Mária Luisa másodszor is férjhez ment, és ez a második férj egy Neppergi Montenuvo Ádám Adalbert nevű gróf volt, és az ő házasságukból született egy bizonyos Montenuvo Vilmos Albert, aki viszont feleségül vette a bói birtokos Batthyányiaknak a lányát, Batthyány Juliát. És így a Montenuvo család Bójra került, és a gróf vitte magával kvázi a házasságba, illetve a Bói kastélyába azokat az ampír butorokat, amelyeket még Mária Luisa hozott el a Napóleonnal való házasságából. Most tehát képzeld el, hogy Napóleon butorai, hát illetve hát Mária Luisa butorai egy ideig, hát legalábbis a második világháború végéig a Bói kastélyt díszítettek. Ma néhány darab belőle még megvan, de a Szekszárdi Múzeumban.
Lehet, hogy akkor egy TSL-nek is ült Napóleon bútorzatában?
Nézd, hogyha a Fertődi Eszterházi hercegek Ming korabeli csodálatos kínai aranyhalas edényéből disznót lehetett etetni, akkor lényegében a lehetőségek korlátlanok.
Jó, mit csináljunk Bójon?
Bój egy nagyon-nagyon kellemes és kedves kisváros, ugye, ha jól emlékszem, 97 óta már város, és hát valóban igazad van, hogy Bójról az ember ugyanaz jut az eszébe, mint Bábolnáról, a mezőgazdasági kombinát. Ugye, ezen a területen a második világháború után alakult ki egy olyan gazdasági környezet, aminek hozzá szeretném tenni, hogy nagyon komoly történelmi elődei vagy előzményei voltak. Ugyanis a 19. században a Batthyányiak itt Bójon egy hihetetlen modern gazdálkodást, egy gazdaságot építettek ki. Tehát az érdekessége az, hogy ennek a bói szocialista mintagazdaságnak abszolút tőkés, illetve mondjam így, hogy burzsóá előzményei voltak. Kezdve attól, hogy egy fantasztikus svájci tehenészetet hoztak róla, hogy majorságokat építettek, nagyon komoly állattenyésztés volt. Többek között a Batthyányiaknak is köszönhető az, hogy Bójon és környékén mai napig is egy virágzó szőlőkultúrát és bortermő kultúrát fedezhetünk fel, hiszen itt megy végig a Mohács-Bój fehérborút, és valóban így van, hogy kitűnő fehérborokat termelnek. A Batthyányiak nevéhez fűződik az is, hogy ők telepítették be ide Bójra a németeket a 18. század második felében, és hát a németek hozták magukkal egyrészt a szorgalmat, egyrészt a nagyon komoly és nagyon fejlett mezőgazdasági kultúrájukat, és hát ennek is köszönhető az, hogy Bój mindig is egy ilyen fejlett települése volt a környező területeknek, és a Batthyányiak megépítettek a település központjában egy kastélyt is, ami alapvetően egy szerény kastély építészetileg, a berendezése a leírások szerint fantasztikus volt egészen a második világháborúig, ugye aztán a világháború történelmi vihara elsodort a kastélynak, nem csak az urait, hanem hát sajnos, mint általában a magyar kastélyok berendezését és kincsét is. De megmaradt viszont egy nagyon komoly kincs, és ha már bolyba érkezünk, akkor hát kezdhetjük egyébként a kirándulásunkat a kastély közelében, közvetlenül ott a sétáló utcánál van egy nagyszerű cukrászda, úgyhogy kezdhetjük ott is, aki szereti az édességet.
Mindenki szereti az édességet, én még olyan emberrel nem találkoztam. Olyannal igen, aki azt mondja, hogy ő nem szereti, de ha hozzájut, akkor azért eszi.
Rólam szól a dal. Tehát lehet kezdeni a sétát egyébként a településen a Montenuvo Battyány, vagy Battyány Montenuvo kastély parkjában. Ez egy 11 hektáros őspark. A kastélyban egyébként ma egy ilyen mozgáskorlátozott gyerekek intézete működik, de elkülönül a parktól, a park az közpark. Óriási sétát lehet tenni. Magyarország egyik legnagyobb kocsányos tölgye és ezüst hársa itt található a parkban. Itt vannak egyébként a városi sportlétesítmények is. És hogyha körbenéztünk meg, körbejártuk a kastélyt, akkor talán ismerkedjünk meg a település, illetve a településen jelentős szerepet játszó családok történetével, és ez pedig az egykori magtárban történhet. Egy nagyon szép barokk magtár épület áll gyönyörűen helyreállítva, és két okból is jó, hogyha ide betérünk. Az most egyik oka az rögtön...
Miért építettek barokk stílusban magtárat? Egyáltalán miért adtak egy ipari épületnek stílust? Ma, ha látom az ipari épületeket, nem tudom rájuk húzni, hogy ezek stílusosan épültek volna. Ugyanolyan alumínium idomokból áll mindegyik.
Hát azért ma is van, működik szerintem építészeti dizájn az iparban valamennyire, bár ma azt hiszem elsősorban a
célszerűség
és a pénz.
Kocka.
Az számít például. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát nagyon, nagyon érdekes ugye például, hogy miért épített Ybl Miklós, miért épített Hild József Mezőhegyesen például magtárat, ugye a klasszicizmus nagy építészei, Pollák Mihály, Hild József, vagy éppen az említett Ybl Miklós a romantikából, hát számos mezőgazdasági épületet épített, de a magtár, hogy mondjam, biztos szerepet játszott benne az is, hogy a gabona az egy nagyon tisztelt valami volt.
A szent dolog a kenyér.
Ugye a gabona volt az élet, úgy is hívták, ugye a régi magyar nyelvben kimegyek, mert most már aratni kell az életet. A búzát. Élet. Igen, igen, a búzát. Benne volt a másik pedig az, hogy hát ugye ne felejtsd, hogy a mai korszerű technikák mellett is elég komoly gondot okoz a gabona tárolása, szállítása, stb. Egy ilyen magtár nem egyszerűen csak egy valamilyen fajta mezőgazdasági épület volt, hanem nagyon komolyan megszerkesztett épület volt, ahol már ugye, a középkortól kezdve ügyelni kellett arra, hogy milyen a szellőzése.
Nem
fülethetett be a gabona.
Ezért
épültek, pontosan nem támadhatták meg, ugye a patkányokat, az egereket valahogy távol kellett tartani, ugye. De abban az időben nem volt még olyan gépi szellőztetés, mint most, tehát a gabonát az általában szét kellett teríteni a különböző szinteken. Tehát ezért vannak olyan magtárak, amelyek akkor, amikor esetleg a főúri kastély csak földszintes volt, a magtár az általában 2-3-4 emeletes volt, mert ugye a szintenként terítették szét a gabonát, hogy ne fülledjen be, száradjon ki, lehessen tárolni. És hozzá kell tennem, hogy ehhez a kérdéshez talán hozzátartozik az is, hogy miért díszítette az ember még a legegyszerűbb szerszámát is. Hát hogyha egy kapanyelet megfaragott, egy kalapács nyelet úgy alakított ki, hogy annak legyen esztetikai értéke, és hogy egy vasszerszámba belevésett egy virágot, vagy bármit, hát akkor természetes, hogy ottól az életet tartották, azt megpróbálták annak az épületnek is megadni a rangját.
A műsor következő részében folytatjuk a beszélgetést Bolyról.